Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Mennyi édesatyánk, hálás szíve jövünk most a te színed elé. Köszönjük azt a sok jót, kegyelmet, amit a mai napon is megtapasztalhattunk tőled. Köszönjük minden mai napig fennálló szeretetedet, nem érdemeljük életünk, gondolataink, indulataink alapján semmiféleképpen nem érdemeljük, hogy te így szeress bennünket. Köszönjük, hogy te magad vagy a szeretet, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, amennyiben te magad vagy az igazság, mindent megbüntettél már a mi bűneinkből. Köszönjük, hogy egyedül ő érte jöhetünk hozzád, és áll fenn a kegyelem világa, amelyet valami különös bölcsességgel megvalósítottál a mi számunkra. Kérünk téged, édesatyánk, hogy add, hogy a te ígéd most megszólítsa a mi szívünket, könyörülj meg rajtunk, hogy lecsendesedhessünk előtted, hogy megérthessük a te akaratodat. Kérünk téged, légy itt velünk, ha tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, szólíts meg bennünket, és adj engedelmes szívet. Amen. Szeretetesüleim, Isten igéjét a Péter apostol második leveléből olvasom, az első rész válogatott verséiből. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által Istenünk természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván. A ti hitetek mellé ragasztotok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűnéből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyánké, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunk Jézusnak és megtartónknak örök országába való bemenetel. Szeretett testvérem, nagyon sok mindenről beszél ez az ige szakasz, de alapvetően az alapokról és a Krisztusban való járásról beszél. Kettő van benne összefoglalva, csodálatos szépen, nagyon-nagyon részletesen és gazdagon, és ez a két téma az, amit itt most Péter foglalkoztatja. Különös dolog, amiről itt Péter ír, mert beszél először arról, hogy van egy csodálatos valósága a keresztény életnek, amit talán úgy lehetne mondani, hogy nem is élet, hanem a keresztény lét. Ez először ahhoz, hogy bármit tudjak csinálni, először is léteznem kell. Ez egy nagyon nagy dolog. Tudjuk azt, hogy az Újszövetség népe számára kereszténynél lenni, a szövetség népéhez tartozni, nem úgy lesz jelenti, mint az Ószövetségben, nem arról van szó, hogy még gyermekkoromban történik velem, ha férfi vagyok valami, beleszületett Izrael közösségébe, hanem valami egészen más jelent, azt jelenti, hogy lelkileg kell csatlakozni a gyülekezethez, de először is Jézus Krisztussal kell találkozni. És amikor ez megtörténik valakinek az életében, akkor létrejön egy új élet, aminek az az alapja, hogy létezik újjelen egy új ember. Újjá teremti Isten, újjá szülik a lelkével az embert. Ez az alapja mindennek. És azzal kezdi Péter, hogy különös megajándékozottságban van része annak az embernek, akit már Isten újonnan született. Meg van ajándékozva egy fantasztikus dologgal, az új élettel, és Isten úgy ajándékozza meg az új élettel az embert, hogy benne mindent, így mondja, ami a kegyességre és az életre való előre oda ajándékoz. Azt mondja, hogy meg vagyok ajándékozva. Minden megvan, amire szükségem van az élethez, és a kegyességhez, az Istennel való járás, és az abból következő életvitelhez. Minden megvan. Nagy szó ez a minden, hiszen azt jelenti, hogy teljes az, amit Isten ajándékba adott nekem. Nem hiányos, nem majdnem elég, hanem teljes. Azt is jelenti ilyen módon, hogy ebben az értelemben tökéletes. Nincs hozzátenni való. Isten mindent tökéletesen odaadott és megajándékozott, amit csak az életre szükséges és a kegyességre. És betölti ez a minden, ez a fajta teljesség, mindazt, amire nekem szükségem van itt az élet és a kegyesség viszonylatában. A valóság sokszor az, hogy úgy látom magamat, vagy úgy érezzük magunkat, nem vagyunk elég erősek, bölcsek. Nem értünk nagyon sok mindent. Hogyan kell élni? Lehet, hogy nagy vonalakban talán még minden egyes hívő ember tudna egy prédikációt tartani is valaki másnak. Csak az a baj, hogy legtöbbször, és ez még a lelkészekre is igaz, hogy pont akkor, amikor eljön a magunk élet realitásában egy speciális helyzet, akkor mi is sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy na most hogy kell keresztényként viselkedni, hogy kell keresztényként gondolkodni, és hogy kell keresztényként élni ebben az élethelyzetben. Nem látjuk a fontos és a lényegtelen közti különbséget sokszor. Ezért az emberben vita támad, hogy biztos, hogy így van. Én mindenre meg vagyok ajándékozva. Biztos, hogy így kell érteni ezt az igét, és nem másként. Biztos, hogy ennek tanulsága van ennek a dolognak, és akkor abból levonunk valamit, és hazavisszük, hogy kaptunk valamit. Mert én nem érzem, hogy mindenben meg vagyok teljesen ajándékozva, nem érzem, hogy minden rendben van. Nem érzem, hogy tökéletes lenne, pedig ez a szó, hogy minden, ez ezt fejezi ki. Azt mondja az ige, figyeljük, az idő határozott, a múlt időben történt. A befejezettség azt jelenti, már megtörtént az, hogy Isten megajándékozott engem mindennel, ami az életre és a kegyességhez szükség van. És az ajándék azt jelenti, és itt jön a titka ennek, hogy minden, vedd komolyan, minden a rendelkezésedre áll. Minden. Ami az élethez kell, ami a kegyességhez kell, azt Isten mind-mind megnyitotta. Ahogyan a különböző háztartásban lévő dolgok is rendelkezésemre állnak, ugyebár, ami a házam kapuján belül van. Ugyanakkor, ha valamelyikre mégis szükség van, nem de bár, oda kell menni a megfelelő szekrényhez és kivenni, elővenni. Hát ugye nem úgy nézünk ki a hétköznapokban, hogy az egész háztartásunk valamilyen módon ránk van aggatva, és azzal sétálunk le föl az utcán. Nem. El van helyezve valahol, rendelkezésemre áll, nem kell elmenni a boltba megvenni, nem kell kölcsönkérni se mástól, hanem el kell menni a szekrényig, és ki kell venni. Na valami ilyesmit jelent az, amikor Isten azt mondja, hogy mindennel megajándékozott. Számodra minden életre szükséges ajándéka rendelkezésedre áll. De amikor jönnek az élet kisebb, nagyobb, apróbb dolgai, történései, el kell menned Istenhez, és egyszerűen elvenni azt, amit ő már rendelkezésedre bocsájtott. mert nem úgy nézel ki, nem annyi felszerelésre van szükséged, amint az ókorban ugye az emberek minden felszerelésüket a szíjukon viselték, az övön. Felövezi magát, innen van ez, hogy olyan állapotban hozza magát, ez szimbolikusan azt jelenti, hogy tudjon dolgozni, tudjon tenni valamit, tudjon végre alkotni valamit. De ilyen szempontból ez nem így néz ki, hogy minden nálunk lenne egyszerre. Isten mindent, ami az élethez és az Istennel való járásra jellemző életvitelhez szükséges, neked már ajándékba odaadott. Van egy nagyon fontos dolog, ezt így hívják a Bibliának a teológiai nyelvezetében, hogy tulajdonképpen ez a pici rész, hogy már odaadta, ez egy ószövetségi formula, nem is nagyon lehet ezt jól kifejezni a görög nyelven, mégis hát így írják le, ez egy hebraizmus, azt jelenti, hogy a próféták beszéltek ilyen prófétai befejezettségben, perfektumban, minden ígéret így hangzott el, kivétel nélkül. Ha megnézzük a nyelvet, akkor tulajdonképpen a próféta egy olyan dologról beszél, mintha a múltban megtörtént volna az a dolog. Elmondja, hogy meg fogja szabadítani, de ezt, hogyha egészen szorosan próbálnánk lefordítani, akkor vagy úgy kéne lefordítsuk, hogy megszabadítottalak már. De mégis a jövőben bekövetkező eseményről van szó. Ez egy specialitás, azt jelenti, hogy Isten, amikor ígér valamit, akkor az annyira biztos, hogy meg fog történni, hogy már múltként mondja el, már befejezett tényként jelöli meg. És már semmi más dolgom nincsen, mint hogy elsétáljak az idő vonalán egészen addig, amíg Isten beteljesíti azt, amit nekem ígért. Ez, hogy megajándékozott már téged mindennel, ez ezt jelenti. Már réges-régen megtörtént, már réges-régen a rendelkezésedre áll, és csak egy kérdés van, miért mondja ezt az Isten? Hát kihozanítólag mondja. Többszörös kihozanítás van benne, kétszeres. Az egyik az, hogy ne legyen savanyú arcod. Ne érezed úgy, hogy nincs erőd, nincs bölcsességed. Ne érezed úgy, hogy nem tudod, hogy mit kéne tenni, hanem gyere és vedd el. Vedd el naponta, amire csak szükséged van. Ajándékba odaadta. Ha nem jössz el, nem lesz a tiéd. Ez egy különös dolog. Hogyha egyszerűen lusta vagyok, hogy elővegyem a kést, akkor nem tudok vágni semmit a konyhába. Ilyen végtelen egyszerűen igaz ez is, ha Istentől nem kérem el, nem megyek el hozzá a napi dolgokkal kapcsolatban, az élet és életvitel dolgai kérdésében, akkor nem lesz enyém, amit ő már odaadott. Kihozanít, hogy nem magától történik meg minden a kegyelem világában sem, hanem nekem is mennem kell Istenhez, és elővennem azt, amit ő már odaadott, és kihozanít, hogy ne gondoljam azt, hogy én szegény, szerencsétlen, erőtlen, ilyen meg olyan meg amolyan vagyok, mert már minden az enyém. Isten már mindent megtett. Csak menj és vedd el. Utána arról beszél az ige másodrendben, hogy nem csak az életre és a kegyességre ajándékozott meg az Isten, hanem új természetnek a részesévé tett. Nemrég egy istentiszteleten mondtam egy példát, annak kedvéért fogom elmondani, aki még nem hallotta ezt. Ez egy nagyon érdekes történet, nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon kifejező. Ugye az ember örömmel hallja a templomban, hogy megbocsájtattak a bűneim. És az ember elmegy az Istenhez és bocsánatot kér a bűnéért. Aztán utána eltelik egy kis idő, és észrevesz, hogy újra elköveti ugyanazt. Igen, mert nem csak arra van szükség, hogy az ember elmondja a bűnét, meg hogy azért a bűnért bűnbocsánatot kapjon, hanem arra is szükség van, hogy az embernek a természete megváltozzon. A természet az egy különös dolog, félelmetes ereje van. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen nagy hatása van az emberre. Önön természete. Ez egy olyan példával lehet érzékeltetem egy megtörtént esemény, valahol egy afrikai faluban egy támadás után összefogott a törzs, és fölkutatta a tettest, és ez a tettes egy fekete párduc volt. És annak rengés módja szerint lebaltázták a párducot, mikor is valaki észrevette, hogy van ennek egy kölyke. És hát egy ilyen cica nagyságú párduc volt a pici kölyök, és megsajnálta az egyik, és hazavitte. A varázsló többször mondta neki meg a törzsfőnök, hogy nem lesz ez így jó, mert most kicsi, de majd fölnő, és ebben nem lehet házi állatot nevelni, de csak erősködött, hogy de pedig lenne. Ő ott a családja körében szépen rendben tartja, megszelidíti ezt a vadállatot. És nem lesz ez olyan, mert ilyen környezetben fog felnőni. És az történt, hogy amikor már olyan jó, erős tagba szakadt kölyök forma párduc lett a párduc, egyik éjszaka a kisgyermeknek az arcát elkezdte nyalogatni puszta szeretetből. És a párducnak érdes a nyelve, és ahogy nyalogatta a gyereknek a kis puha, vékony arcucskáját, az a vékony gyerekbőr egyszer csak egy pillanatra felszakadt, egy icipici pár pici csepp vér kijött az arcából a gyereknek, és akkor a párducnak a tekintete elborult. Már nem az a kedves kis jószág volt, akit eddig ismertek, és a vér illatára és ízére az állat megváltozott, és szétmarcangolt a gyereket. Mert ez a természete. És amikor eljön ez a pillanat, amikor az a dolog, ami kiváltja azt, hogy a valódi természet előjöjjön, megtörténik, akkor nincs megállás. Akkor a félelmetes ösztöneinek az állatnak parancsolta, és teljes lényével együtt mozgott ezzel az ösztönnel, és szétmarcangolta azt a kisgyereket. Arról beszél a Szentírás, hogy ugyanilyen, ami bűnös természetünk, nem más. És egészen addig nincs semmi különös baj velünk, amíg nem vagyunk speciális helyzetben. Amikor az életnek a normális körülményei zajlanak, amikor semmi különleges nem történik, addig nincs velünk tulajdonképpen semmi baj. Nem derül ki, hogy mi annyira bűnösek lennénk. Ahogy azonban nehéz helyzet következik, például jön egy kísértés, ami lehet édesgetés által, amikor valami elkezd finoman, kedvesen vonzani, és a természetben ott van az a dolog, akkor a természet engedelmeskedni fog. Lehet félelemkeltés, hogy az ördög éppen félelmeket kíván bennem kelteni, és olyan dolgokat hoz össze, amit rettegni fogok, és a természetemből előjön az, aki én vagyok a félelemben. Vagy hirtelen események, amikor nincs idő se gondolatra, se egyfajta kegyes elcsendesedésre, hanem történik valami, és az ember ösztönösen azonnal reagál. Abba a pillanatban. Csak három dolgot említettem, amivel úgymond föl lehet piszkálni azt a természetet, aki vagyok én önmagamban, és elő lehet hozni azt a bűnös embert, aki vagyok én önmagamban. És kiderül, hogy amíg normál helyzetben tudok disztingválni, tudom magamat fegyelmezni, nem mindegy, hogy mit mondok, bár belül lehet, hogy ott az indulat, ezekben az úgynevezett speciális helyzetekben, nehéz helyzetekben, amelyből nagyon sok van az életben, kiderül rólam, hogy mennyire bűnös ember vagyok. És ilyenkor az ember tényleg meghökken és azt mondja, hogy hát hogyan van ez? Nem is gondoltam, hogy ilyen gondolatra, hogy ilyen dologra képes vagyok. Krisztus természete más. Az ő természete hatalmasabb, és amikor valaki újjászületik és megtér, így mondja, új természet részesévé teszi az Isten. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez fontos, hogy részesévé. Ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben a Krisztus természete jelen van az én életemben. Azt jelenti, hogy bennem van még mindig a régi természet. És ha nem lenne, akkor nem lenne szükség bűnbocsánat kérésre, nem lenne szükség naponkénti bűnbánatra, mert már teljesen új természet lennék, már tökéletes lennék. Tehát mindjárt tudjuk, hogy nem így van. A megtérés után is elkövet az ember bűnöket. Ez az, hogy részesít Krisztusnak a természetébe. Hogyan történik az, hogy mikor kerül elő az én természetem, mikor Krisztusé? Amikor a bűnt el kell követni, akkor mindig én állok elő, és elkövetem a bűnt, aztán megyek hozzá, bocsánatot kérek, és akkor jön az ő természete, hogy hogy van ez? Volt egy teológiai jellegű vita itt az egyik ifjúságban egy évvel ezelőtt. Az volt a probléma, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az óember és a régi természet meghalt. Megfeszített együtt a Krisztussal. Igen, és ez megint ahhoz a kérdéskörhez tartozik, amit már említettem, hogy az a bizonyos prófétai perfektum, hogy igen, lényegében véve megfeszített Jézussal az óemberem. De hát még mindig működik, még mindig van ereje, még mindig félelmetesen kísérthető vagyok, még mindig jött olyan helyzet, ahol kiderül rólam, hogy milyen ember vagyok önmagamban. Hogy van ez a két természet az emberben? Mit jelent az, hogy a Krisztus isteni természet részesévé, tehát a Krisztusban való hit és a Krisztus ismerete által? Nagyon leegyszerűsítve fogom mondani. Azt hiszem, hogy Jack London regényben van az benne, hogy egy illető fogadásokat kötött ott az aranyások között. Volt egy fehér meg egy fekete kutyája. És mindig lehetett fogadni, és hát úgy rendezte a dolgot, hogy mindig valahogy azért ő mindig jól jött ki a dologból, mindig nyert a kutyákon. És megkérdezte egyszer valaki, valami közel jó barátja, hogy na, hogy csinálod ezt, hogy egyik nap a fehér győz, másik nap a fekete. Aztán megint a fekete, aztán utána megint a fehér. Hogy csinálod ezt a dolgot? És azt mondta az illető, hogy nagyon egyszerűen. Amelyiket akarom, hogy győzzön, azt megetetem. A másik gyenge, ez ellenben erős. És így fogadok. Ilyen végtelenül egyszerű a két természet jelenléte. A régi, hogy még vagyok, aki vagyok, és az, hogy Jézus Krisztus természetesének részesével lettem, hogy attól függ, hogy melyik erős belőled, hogy hát most értsd jól, melyiket eteted. Valaki azt mondhatja, hogy hát ez elég furcsa tanítás, mondok igét rá. Aki a testnek vet, hogy van ez? És aki a léleknek vet. Ezt a gyülekezet tagjainak írja már Pál. Aki a testnek vett, az halált arad belőle, aki a léleknek vett, az örök életet fog belőle alatni. Amit úgy fog kezelni az életem, hogy sok időt szánok rá, sok erőt, azt erősítgetem, építgetem, ha a lelki dolgokat, akkor az új természet fog bennem erősödni, aminek a részesévé lettem Krisztusban. És minél inkább ezt fogom táplálni, annál inkább részesévé leszek, és kiderül, hogy egy pillanatban már meg tudok állni a kísértésben, egy másik pillanatban, amikor hirtelen reakció történik, mert olyan helyzet jön elő, akkor nem egy csúnya cifra mondat kerekedik elő a számból, hanem valami egész más. Milyen különös. Az új természet működni kezd bennem. Miért? Mert ezt táplálom, ezt erősítem. Nehogy azt higgye valaki, hogy minden magától meg fog történni a keresztény életben. Megtértünk, újjászülettünk, minden el van rendezve. Szó sincsen róla. Amikor valaki megtér és újjászületik, azt jelenti, hogy ekkora csecsemő lelkileg. Föl kell nőni, tápláltatni kell, aztán megtanulni táplálkozni, aztán megtanulni terhet viselni. Olyan gyönyörű, hogy ezt János megfogalmazza a levelében, amikor elmondja, hogy írtam nektek gyermekek, mert megismertétek az atyát. Írtam néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Teljesen más Isten ismeret a három. Olyan gyönyörűen írja le ezt János. Bizony, valóban így van, hogy az embernek törekedni kell dolgokra tudatosan.
A második részben arról beszél Isten, hogy hozzá kell ragasztani a mi hitünkhöz, életünkhöz egy sereg dolgot. Az alap kész, meg vagyok ajándékozva, bármikor hozzáférhető számomra az, amit Isten adni akar, már előre odaadta, csak el kell menni érte. És ott a másik nagy létalap, hogy új természetnek a részesévé tett, ezt pedig táplálgatni és erősítgetni kell. És ehhez kell még hozzáragasztani egy sereg dolgot. Beszél arról felsorolásszerűen, hogy jó cselekedetet. Jó cselekedetet ragasszatok hozzá. Azaz, hogy két ige is van erre, illetve egy ige és egy általános mondani való. Az általános mondani való így hangzik, hogy az ember cselekedett sokféle jót, amire nem fog igei vezetést kapni. Volt egyszer, még Vasaljétre jártam egy időben, ifjúsági órára, és hát jött a hír, hogy egy néni kéri, hogy van két darab barackfája, és a roskadásig tele a barackfa, jöjjön az ifjúságból valaki, és szedje le, vigye haza, odaadja a barackot. Hát aztán nem nagyon hallották meg az emberek, két-három ember komolyan vette, és elkezdtek imádkozni azért, hogy hát nekik vezetésük legyen, hogy neki kell leszedni a barackot. Addig imádkoztak, míg két hét alatt a barack lejött magától. Férgesen, összerogyva, megposhatva. Egy sereg jó cselekedet tekintetében Isten akar, hogy használd a fejedet. Döntsél. El tudod-e vállalni, meg tudod-e csinálni. Egy sereg másik dolgot is hozzáragaszthatsz ez a kérdéshez. Hajlandóság az atyafiakhoz. Milyen fura dolog ez, hajlandóság az atyafiakhoz. Mögött áll, hogy és még szeretetet is. Van egy indító, egy rövid bevezető, bekötő útja a szeretetnek. Ez a hajlandóság. Hajlandó legyek az atyafiakra odafigyelni, hajlandó legyek segíteni. Legyen egy olyan alapvető hozzáállás bennem, hogy én megyek. Hogy engem érdekel, a másiknak baja van. Én vagyok az első, aki próbálok valamit tenni a dologért, mert hajlandóságom van. Az jó cselekedetnek van egy része, amit én választhatok ki, amit én dönthetek el, hogy megteszem-e, ami az én aktivitásomra vár. Most az ember csak passzív, és várja, hogy feltétlen igéi parancs érkezzen, akkor nem biztos, hogy fog valamit tenni valaha Isten országáért. És van egy másfajta kategória a jó cselekedetnek, erről így beszél az Efézusi levélben, hogy jó cselekedetekre teremtett bennünket újjá, amelyeket előre elkészített. Van egy seleg olyan jó cselekedet, amire speciálisan teremt az Isten embert. Egy sereg olyan dolog van az életben, amit csak te fogsz tudni megtenni. Lelkileg rengeteg ilyen dolog van. Nem mindegy, hogy ki beszél kivel. Szóval a püspök úr mesélte gyálom még, hogy evangelizáció volt, ilyen evangelizáció, olyan evangelizáció, és számolt azzal, hogy egy fiatal ember, aki már sok evangelizáció, és végre megtér. És éppen egy olyan alkalom volt, amikor egy nagyon-nagyon úgy érezte, mert mindenki úgy érezte, hogy szólt az ige. És nem tért meg. És utána oda ment valamelyik fiatal parasztfiú a gyülekezetből hozzá, és elkezdett vele beszélgetni. És akkor valami hasonló dolgot mondott neki, hogy nézd, amikor poharat lelököm, akkor így összetörik. Megtért. Hát ki tudja azt, hogy mire nyílik meg egy szívnek az ajtaja. A legegyszerűbb prédikációra nem, de egyszer csak Isten egy végtelen egyszerű dolgot elmond valakinek, és az a szív megnyílik. Annak az embernek kellett oda menni. Mert arra volt bízva, annak adott Isten a másik emberhez kulcsot a kezébe. Ezek azok a különleges jó cselekedetek, amire Isten megteremt bennünket, újjáteremt bennünket, és képesít arra, hogy ezeket végbe vigyük. Más nem tudja végbe vinni. Ez sokszor belső parancsra történik, sokszor pedig kifejezett igei vezetésre. Aztán beszél mértékletességről és tűrésről. két ellentétes irányú dologról van szó. A méltékletesség arról beszél, hogy fegyelmezett életet élek, de én fegyelmezem magamat, és én döntöm el, hogy meddig és nem tovább. Fontos, hogy én fegyelmezem magamat. A másik viszont épp fordítottja, hogy tűröm azt, hogy valami megtörténjen velem, valami nehéz dolog érjen engem, és én elviselem, eltűröm, elhordozom. Az egyik önmagam felé való egyfajta önuralmat jelent, a másik pedig a külső dolgokkal szembeni önuralmat, hogy nem dobom le a hátamról, nem elhordozom. Tűrés és mértékletesség. De azt is mondja, hogy ragasztatok mellé tudományt. A tudományt sok mindent, sokféleképpen lehetne fordítani, ismeretet jelent, Isten ismeretet elsősorban, de aztán jelenti a dolgoknak az ismeretét általában véve. Vannak olyan kegyes emberek, akik azt hiszik, hogy nem jó semmi komoly dologgal, semmi tudományos vagy egy társadalmi dologgal foglalkozni, nekünk ezzel nem kell foglalkozni, ez a világ, ez mi ránk most már nem tartozik, most már kereszténynek kell tűnni. Mi maradjunk meg csak egyszerűen keresztény hívő emberek. Ebben egyetértek, az előbbiekben nem. Tudnék, nézzetek csak meg, hogy mire tudta használni Isten Pált. Aki Saulként kiállt egy-két egyetemet idézőjelben. Nagyon sok mindenre. Bár Pál nem ékes szólással szól, bár tanult ékesen szólni. Bár Pál nem a zsidó bölcsesség és nem a görög bölcsesség szerint szól, bár mind a kettőt tanulta. De éppen ezért, mert ennyi mindent megtanult, Isten olyan dolgokra nyitja fel a szemét, olyan részletesen, olyan mélyrehatóan lát át a dolgokon. Miért? Mert tanult ember. Ragasszatok mellé tudományt. Így mondja az Ószövetségben egy helyen, meghal az én népem, mert nem ismer tudományt, és nem ismer engem. Legyen a törekvésed, mert így mondja, törekedjetek mindezekre. Legyen a törekvésed ismerni, tudni minél többet. Egyszer Szászon volt egy teológus konferencia, és nagyon érdekes predikációt hallhattam valakitől. Arról beszélt az illető, ennyi volt a textus, hogy hozd, Timóteusnak mondja Pál, hozd el a köpönyegemet, és így van pontosan leírva a károlyban, és a hártyákat. Most ez a hártya ugye nem más jelent, mint a már egy kicsit elvékonyodott, többször teleírt papírost, jelentett ugye a pergamentekercset, magyarul hozd el az én könyveimet. Mondja ezt Pál Rómában, a börtönben, halálos ítélet előtt, egy kicsivel előtte. És ott arról beszélt az illető, hogy na is, hányan olvastok újságot? Na is, hányan olvastok könyveket, irodalmat, ezt tartom azt. Nézzétek az öreg Pált. Nagyon meg van öregedve, nagyon idős már, a halál felé megy, hamarosan meg fog halni az apá, de még mindig olvas. Ugyan minek? Az, aki a 7. mennyországot megjárta, az az ember, aki hihetetlen kijelentéseket hozott az Istentől, és még mindig olvas. Pálnak még van mit tanulnia. Ragaszhatok mellé tudományt. Aztán így folytatja kegyességet. Nagyon fontos szó ez a kegyesség, bár ma nagyon antipatikus szó, nagyon sok mindenkinek az egyházon belül is, hogy kegyesség. Fejtsük meg ezt a szót, végtelen egyszerű életvitelt ragasztatok hozzá. Keresztjén életvitelt. Ahogy az ember felnő és elkezd önállóan élni, mindenki egyaránt ebbe, mindenki megegyezik és mindenki közös. Különböző fajta, de mindannyian kialakítunk egyfajta szokásokat az életünkben. Mikor kellünk, hogy fekszünk, iszunk reggel kávét, vagy teát iszunk, sereg apró és nagyobb és lelki és testi szokást kialakítunk önmagunknak. A keresztény életben sincs másképp. Hogy mikor imádkozol, hogy olvasol igét, milyen módon éled meg otthon a kereszténységedet, ezt neked kell kialakítanod, és erre nincsen kaptafa. Van egy-két általános dolog, amit mindenki nagyjából ugyanúgy csinál, de alapvetően mindenkinek saját magának kell kialakítani a keresztény életvitelét olyat, amely az ő házában alkalmazható, élhető, végigcsinálható. Senki nem fogja helyetted megtenni. Mind olyan dolgokról van szó, amit nekünk kell megcselekedni. Végül is ebben a részben nem másról beszél Péter apostol, amikor ezeket megtanítja nekünk, mint hogy az alapvető hithez és élethez valóban ezeket hozzá kell ragasztani, de mit is jelent ez? Az, hogy a mindennapokban meg kell élni, és ki kell alakítani az új életnek lehetőségeit és szokásait. Nem a nagy ihletettség pillanataiban, nem akkor, amikor csodálatosan belátom a dolgokat, amikor csodálatos, zseniális gondolatokra jutok el, nem akkor, amikor Istennel a hegyek tetején járok, hanem legtöbbször ez abban az időben történik meg, hogy az ember kialakítja ezeket a dolgokat, amikor a mindennapi robotban éli az életét. Mégis másként. Épp az a lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy a többi embernél, a mindennapi életben te légy más. Te rajtad süssön keresztül, hogy van egy csodálatos, szerető Istened és Urad, aki erőt ad, aki az ő természetének részesévé tett, és nem úgy működik a te életed, mint a másiké. A mindennapokban kialakított életvitel, új élet, benne van a jó cselekedet, benne van a tudományra való törekvés, az ismeret, benne van a mértékletesség, amikor én uralkodom önnön magam felett, benne van a tűrés, amikor eltűröm, hogy más dolog uralkodjon, nehézség én felettem, benne van a kedvesség, az életvitel, és benne van a hajlandóság, és az azt követő szeretet. Ha ez mind megvan, ha ez mind a növekvőben van, előre menőben van az én életemben, akkor nem leszek vak, és nem feledkezem el, hogy honnan vett ki az Isten. Ha pedig nincs meg, akkor egészen odaig megy el Péter, hogy ez azt jelenti, hogy akkor végül is elfelejtkezem, hogy honnan jöttem, bár történt tényszerűen velem valami, de mégsem élem meg, és nem látszik meg rajtam. Arról beszél tehát Istennek az üzenete, hogy valamiért megállít, mert nagyon sok mindenben talán úgy gondoltad, hogy ezek automatikusan kialakulnak. Nem. Ezeket te fogod kialakítani. Nem Isten, Isten nem azt mondja, hogy én törekszem arra, hogy ragasszak magam mellé jó cselekedeteket, azt mondja, te törekedj rá. Ha te nem fogod megtenni, más helyetted nem fogja. És ha te nem fogod megtenni, akkor leszel vak és rövid látó, majd elfelejtkezel, hogy honnan jöttél. Összefoglalva három dolgot mondott ma az Isten. Egy, megajándékozott mindennel, amire szükséged van élethez és kegyességhez. Kettő, új természet részesévé tett. Táplálta te új természetedet, amit Krisztustól kaptál. Három, mindezekhez pedig ragadd ezeket hozzám, mert akkor lesz az élet valóságában minden irányba meggyökerező a te hited. Csendesedjünk el, és imádkozunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy ilyen csodálatos élességgel elmondod azt, hogy hogy van az életnek minden apró dolga mélységében, hogyan néz ki a keresztény élet. Köszönjük, hogy mindenről előre gondoskodtál, és köszönjük azt is, hogy újra és újra próbákba viszel, és újra azt kívánod tőlünk, hogy igenis tegyük meg a magunkét is. Azért, hogy ez az élet rólad beszéljen. Köszönjük azt a különleges határt, amit nem lehet áthágni. Mi nem tudjuk azt tenni, ami a te részed, te pedig nem fogod azt megtenni, amit nekünk kell. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor összekeverjük ezt a kettőt. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor rád várunk, amikor nekünk kéne már menni. Köszönjük, édesatyánk, hogy újra és újra nevelgetsz bennünket, mert azt akarod, hogy gyermekből ifjúvá, ifjúból pedig atyakorúvá, felnőtt férfiúságra serdüljön fel az életünk lelkiekben. Köszönjük, édesatyánk, hogy ma is ezzel kapcsolatban tanítottál. Kérünk téged, adj hozzá engedelmes szívet. És kérünk azért is, hogy megfelelő időben juttasd eszünkbe ezt. Tanításokat, amit tőled hallhattunk. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, és kérünk téged, hogy cselekedd meg velünk, hogy a te dicsőségedre élhessünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen. Cség.